Amikor a kitüntetés alkalmából az Inforádiónak egy interjút adott, akkor abból az legalábbis kiderült, hogy a humorérzékét nem vesztette el. Ha emlékeznek rá hallgatóink, azt mondta tábornok úr, hogy élete nagy részét egyenruhában töltötte, nagy részének nagyobbik részét katonai egyenruhában, kisebbik részét pedig rabruhában töltötte. Hát ez világos leírása annak az életútnak, amit ön magáénak valhat. Gondolta el volna, hogy az elmúlt század után, amiben ugyan ön átélt kettő háborút, mindenféle színű terror államokat, most úgy tűnik, hogy egy nem túl békés század következik.
A 21.
A 21.
Hát elsősorban hadd mondjam meg, én nem két háborút éltem túl, én hármat éltem túl. Mert 56-ban kérem szépen háború volt. 56-ban október, mindenki azt hiszi, hogy 56-ban a szovjet agresszió november 4-én kezdődött. Nem 4-én kezdődött. Október 30-áról 31-ére éjszaka kezdődött, amikor hallatlan tömegű szovjet csapat özönlött Magyarországra, 16 hadosztály szintű magasabb egység, benne 2000 tank és egy bizonyos harszáti légierő. Most a 2000 tankra tudok egy példát mondani. Hitler 1940 nyarán, amikor Franciaországot és a British Expeditionary Army, a szárazföldre küldött hadsereget együtt mind a kettőt megverte, 2000 tankkal csinálta. Ugyanannyi tankot küldött Hruscsov magyarok ellen 1956-ban, mint amennyivel Hitler 1940-ben megszerezte a kontinens feletti uralmát. Tehát ekkor kezdett a háború, ezért a beözönlésért jelentette be Nagy Imre a semlegességet, mert hiába táviratozott az ENSZ-nek, hiába tiltakozott Moszkvába, hiába tiltakozott a pesti Júri Andropov nagykövetnél, hogy kérem, állítsák meg ezt a beözönlést. Mindig hazudtak, hogy miért van, hogy először még be kell fejezni a bevonulás mellett ki, stb. Na, hogy ez végre valami történjék, akkor jelentette már Nagy Imre a semlegeset. Másszól itt van egy másik nagyon érdekes dolog. Sokan nyugaton még ma is azt hiszik, hogy a Szovjetuniónak a fegyveres agresszió végre, de nem engedhette meg magának egy szuperhatalom, hogy egy kis szövetségese függetlenítse magát, és semlegesnek jelentsek. Azaz, ez a tézis azt mondja, hogy a semlegesség bejelentése volt a szovjet beözölésnek, azok, aminek a pontosan a fordítottja érvényes, erre hát most nem akarom ezzel eltönteni az időt, azzal fejezem be, hogy 30-án, amikor a csapatok nagy beözölése megtörtént, azért 30-án, mert akkor egyezett a kínai kormány akkor mondta, hogy nincs többé kifogása, akármit csinál a Szovjetunió, mert akkor már Magyarországon több párt rendszer volt a hivatalos politika, ez pedig a kínaiaknak se tetszett. Másnap Hruscsov már Brestbe volt, és a lengyeleket kell közölte, hogy kérem, megindulunk Magyarország, vegyék tudomásul. Elsőjén, amikor a semlegesség hirdetése volt, már Bukarestben volt Hruscsov és a kormánybizottság is, és tájékoztatta a románokat, cseheket, bulgárokat, hogy következik a rendcsinálás az ő szavuk szerint. És még a csúnya dolognak, a csúnya oldala az, hogy akkor a csehszlovákok és a románok kérték, hogy ők is részt vessenek a Magyarország elleni háború. Na mindegy, befejezem, én csak azt akarom mondani, hogy mi sajnos három háborúban szenvedtünk a 20. században, nem csak kettőben.
Ha már szóba került ez a három háború is, különösen 1956, ma nagyon érdekes, időnként szórakoztató, időnként lehangoló vita tanúi lehetünk, amely főleg azok között zajlik, akik életkoruknál fogva nem élhették át 1956-ot, az 56-os forradalmat. Arról folyik ez a vita, hogy ki vállalhatja a forradalom örökségét, kinek nincsen hozzá semmi köze, kinek nem lehet hozzá semmi köze, és ez a belpolitikában is napi vita téma. Tábornok úr, ön átélte megtiszteltetés nyilván, másrészt pedig üdítő kivétel egy olyan emberrel beszélni, aki szemtanúként beszélhet erről. Ki vállalhatja 56-ot, és ki nem?
Kérem szépen, most megint nem szeretek levegőt beszélni, szeretek tényeket, kijelentéseket idézni. Megjelent egy könyvem, aminek a címe Forradalomtól forradalomig. Abban benn van a szó szerinti beszédem, amit Imre Nagy Koporsójánál 1989. június 16-án mondtam. Kérem, abban két mondatra hívom fel a figyelmet. Azt mondtam, hogy történészeknek a kezét nem szabad megkötni az igazságnak, fel kell deríteni. De mai nappal innen a Nagy Imre Koporsójától úgy váljunk el, mint magyarok. Ne azt nézzük, ki mit csinált a múltban. Annyi probléma van, amit meg kell oldani, csináljuk együtt. Tehát én teljesen ellene vagyok ennek a üldöztetési mániának, amit a miniszterelnökkel is csinálnak. A történészeknek fel kell deríteni, rendben van, de nem ezzel kell az energiánkat pazarolni. Más szóval azt hiszem, egy kicsit közvetetten válaszoltam a kérdésre, mindenki, aki tisztességes hazafi, aki a demokráciának híve is azt építi és nem rombolja, aki az emberi jogokat, a természet védelmet, mindebben, ami haladó, dolgozik együtt a másik magyarral, az hivatkozzon nekem, még ha nem is élt 56-ra. És ha élt is, és ha pillanatig hős is volt, és a nemzetnek a szétszakítására törekszik, az ne nevezzen magát szabadságharcosnak vagy forradalomnak. Ez az én véleményem.
Ki döntheti el vajon azt?
Kérem szépen, ezt két személy döntheti el. Az illető a lelkiismeretével kell felelnie, hogy hazafias kötelességemet teljesítem, amikor a másikat pocskondírozom, ahelyett, hogy megpróbálnám segíteni, hogy ő is beleilleszkedjék, és a másik meg a társadalom. Mert azért, hogyha valaki, ugye még máma is ítélnek el nácikat, SS-eket, akik népgyilkolásba vettek részt, de ez igazán az a fok, ahol de facto ölt, gyilkolt, kínzott. Azoknak nincs helye a társadalomban. De aki, mit tudom én, kenyért keresett, és senki más nem bántott, azt nem szabad bántani. Tehát az személy döntse el, a lelkiismeretének feleljen azért, amit csinál, és ahogy él, és a társam döntse el, de a társamban nem ilyen üres, ha észlelődikben nagy tüntetés, a múlt hetekben történt, kisült, hogy egy olyan pofa volt az egyik vezető, aki kijelentette, hogy neki Szálasi a mestere. Hát hogy meri kinyitani az ember a száját?
De tábornok úr, amíg a történészek nem tudják elvégezni a munkájukat, addig az átlag polgár, mondjuk én, honnan tudjam, hogy ki mond igazat, és ki nem?
Hát ez egy nehéz dolog, megmondom őszintén, ez egy nehéz dolog. A történésznek is nagyon nehéz a sorsa, ugye, mert a levéltárak még most a Szovjetunióban nyitva voltak évekig, egy-két nagyon kitűnő kutatónk akkor nagyon sokat kíván, most már megint bezárultak, szóval menjünk Rómába. A pápaságnak vannak 400 éves fájljai, amiket még mindig nem mutatnak meg. Hát szóval ez olyan dolog, hogy még a történész, a legtisztességesebb, a leginkább igazságot kereső történész sem tudja mindig az összes adatot összeszedni, de azért a helyzet az, hogy egy komoly, tisztességes, igazságot kereső történész ma 56-ról minden lényeges dolgot tudhatunk, és nekünk ez a fő kérdésünk.
Tábornok úr, ön a múlt kormányzati ciklusban a miniszterelnök Orbán Viktor felkérésére szemmel tartotta a haderőreform folyamatát, amelyet már csak a NATO csatlakozásunk miatt is muszáj volt elkezdeni. Meddig jutottak?
Hát elsősorban nem az egész 4 év alatt, 2,5 év körül volt, és nem csak szemmel tartottam, nekem nagyon komoly, megbízatásom volt. Az első megbízó levélben az volt, hogy a miniszternek személyi megbízottja vagyok a haderő reform munkálataiban, szóra megbízó levél, szóval ez sokkal több, mint szemmeltartás. El is kezdtünk egy nagyon dedikált, odaadó kis csoporttal, két tiszt és egy tisztkárnővel, éjjel-nappal dolgoztunk, és olyanok, akik a hadseregben a gyors és alapos változás ellen vannak, mert ilyenek vannak, mindenhol vannak, ez nem ebből a hadsereg, minden hadseregben vannak, minden iskolarendszerben vannak, ugye, itt is vannak. Azok azt hitték, hogy minden szava a miniszterelnöki levélnek parancs, tehát nagyon szép dolgot értünk el. Például az egyik, ami nagyon bántott az, hogy hallatlan nagy hiányok vannak a fiatal tisztikarban, és a tiszti főiskolákon nem képeznek elég utánpótlás, más szóval a hiány nem, hogy szükülne, hanem bővülne. Hát most ebben egyik legfontosabb siker az volt, hogy ebben elértük azt, hogy egy pót felvételi vizsgasorozat volt, és valami 200 pót felvételi eljárás révén legalább 200-al több hallgató van ebben a pillanatban az első évfolyamon, mint minélkülünk lett volna. Hát ez nem kis dolog. És így pont például elkezdtük az ifjúságban, fölébresszük a hadsereg iránti érdeklődést, mert ebben volt miniszterelnök úr Orbán Viktornak nagyon helyesen, nagyon élesen figyelmeztetett bennünket, hogy vigyáljunk a haderő szellemiségére, a haderő szellemiségére. Abban is dolgoztunk ki programokat, és el is kezdtük az ifjúsággal, a cserkészettel kezdtük, az ő táborosában küzdtünk szakembereket, túlélési gyakorlatokat tartani, cserkészvezetőket meghívtunk hadsereg kiképző táborokba. Szóval gyönyörűen indultunk meg. És akkor egy fél éven belül kisült, hogy nem jutnak el a javaslataink a gyanúm szerint a miniszterelnök úrhoz, mert nem kapunk rá választ. Ő sürgős intézkedéseket javasoltam, nem jött rá válasz. Erre be akartam hozzájutni, egy teljes évig nem engedtek be a miniszterelnök úrhoz. Ez elterjedt, mint a futőtűz, azok között, akik a változásnak az ellenfelei voltak, nem akarom az ellenséget mondani, de hát szerették úgy, ahogy van, hát mindig van maradé, és mindig van haladó ember minden szervezetben. Úgyhogy kérem, 2001. december 5-én egy zárójelentést küldtem a miniszterelnök úrnak. Mi a zárójelentés, hogy ezzel befejeztem a dolgomat, amiben leírtam, hogy mit sikerült elintézni azt a keveset, mit próbáltunk, és nem tudtuk azt a sokat, és mit kellene. Kíváncsi vagyok, ha megtisztelne engem a miniszterelnök, aki a barátja fogja ezt a hallgatót, tisztelettel fölkérem, hogy mondja meg nekem, kezibe került-e az a 12 alapvető javaslat, amivel ma a hadsereg 4 évvel előrébb lehetne, mint ahol ma van, és hogy az ő tudta és beleegyezésben nem engedtek be egy teljes naptári évig. Én voltam a tanácsoda, és nem tudtam kihallgatást kapni a miniszterelnök úrtól.
Egy hallgatónk van a vonalban. Jó napot kívánok, Önéhez szó.
Jó napot kívánok, Vida István vagyok. Üdvözlöm a király urat. Itt említett a vezérezredes úr, hogy jó elképzelései vannak a jelenlegi honvédelmi vezetésnek a haderőreformmal kapcsolatban. Én is így gondolom, és biztonságpolitikai, gazdasági, emberi jogi szakértők sürgetik azt, hogy minél előbb megszűnjön Magyarországon a hadkötelezettség. Ez nagyon helyes lenne, a jelenlegi kormányprogram is ezt tartalmazza. Azt szeretném megkérdezni, hogy a király úrnak ezzel kapcsolatban mi a véleménye, és mit tesz ennek az elősegítése érdekében?
Köszönöm szépen a kérdést. Én szeretném ezt azzal kiegészíteni, hogy ha már a haderőreformnál tartunk, milyen hadsereget vár tőlünk a szövetséges NATO, mi az, amire nekünk erőnk van, és hol kell elkezdeni ezt a munkát?
Igen. Nagyon köszönöm a Vida úrnak a kérdését, igazán egyik legfontosabb kérdésre tette rá a mutatóját. Hát elsősorban, ahogy megfogalmazza, avval homlok egyenes ellenkezőt kell állítanom. Ön azt mondja, hogy el kell törölni a hadkötelezettséget. Szó sincs erről, ezt tisztáztam már a honvédség vezetőségével. Erről szó sincs, bűn lenne alkotmánymódosítást és törvénymódosítást arra, hogy a magyar állampolgár mindazért, amit érte az állam tesz, ne vállaljon kötelezését, szolgálja a hazát a veszélyedelemben. Tehát itt azt hiszem csak a fogalmazás volt téves a videó részéről. Ő se gondolhat erre. Ezt nem szabad eltörölni a polgárnak a kötelezését, hogy hazáját szolgálja a hazának, erre szüksége van. Azonban azt hiszem arra gondolt, amit többször ki is jelentett a Juhász miniszter úr nagyon helyesen, hogy most elkezdik a szerződéses és a hivatásos katonák számának a növelését, és majd valamikor 2006 körül gondolnak arra, hogy az egész honvédséget hivatásos és szerződéses állományát, tehát nem ugranak a sötétbe máról hónapra, tehát 2006-ig mind az általános közösség megmarad, sőt a közösség az után is megmarad, csak nem veszik igénybe, így van Amerikában is, ott se törölték el a szolgálati közösségét, csak nem hívják be a fiatalokat, úgynevezett sorszolgált.
Bocsánat, ez azt jelenteni, hogy 2006-tól megmarad a kötelezettségünk arra, hogy veszély esetén akár fegyverrel is.
Úgy van.
Együtt járna ez rendszeres kiképzéssel is, hiszen annak volna értelme.
Na most az amerikaiak egy ilyen trükköt alkalmaznak ebben a kapcsolatban. Ott tulajdonképpen nem van egy federális hadsereg, tehát összamerikának hadsereg, és mind az 50 államnak van egy saját hadsereg, amit Amerikában National Guard-nak, nemzetőrségnek, nemzeti gárdának hívnak. A Nemzeti Gárdában az egyes államok hadseregében szolgált idő az a federális kötelezettségnek cselekedés. Ott olyan kedvezményeket adnak fiatal embereknek, hogy önként elmennek, és bizonyos szolgáltatót letöltenek a 50 állam Nemzeti Gárdájában, és erre, hogy úgy mondjam, teljesen egy kötelezettség, amiben bármelyik pillanatban visszajöhet, és bármelyik pillanatban, ha vészhelyzet van, vagy háború van, és visszaállítják a sorokat, és ők leszolgálták, amit le kellett. Mert akár mennyire hivatásos és szerződéses kicsinő hadseregünk van, ha hadsereget használják akár háborúban, akár vészhelyzetben, akár ázügyben vannak veszteségek, a veszteséget pótolni kell. A veszteséget pedig tartalékos állománnyal kell pótolni. Ezt még nem döntötte el a mai honvédség, hogyan biztosítja majd nemzetőrségről, volt itten szó, erről, arról, amarról, millió verziója van annak, hogy hogyan kell egy szerződéses, és elsősorban szerződésekből és hivatásokból a hadseregnek az alkalmazáskor törvényszerűen bekövetkező veszteséget pótolni. Ezt tartalék képzelkel. Na most, de térjünk vissza az alapkérdésre. Az alapkérdés, hogy hogy áll a hadsereg, azt elmondtam az előbb.
Rosszul.
Mi a kérdés? Hát most arról van szó, hogy a hadsereget NATO kompatibilissá kell tenni. Most nem akarok elszökni a konkrét válaszokról, jönnek a konkrét válaszok is. Sokan azt mondják, mit állandóan NATO kompatibilitásról beszélünk, miért nem honvédelemről beszélünk. Kérem, ha egy hadsereget NATO kompatibilissá teszünk, az tökéletesen alkalmas lesz a magyar honvédelmi kérdésnek jelentése, ilyen egyáltalán szóba jöhet. De ha egyszer a NATO tagjai vagyunk, a magyar honvédelem is nem csak magyar ügy, hanem mindig egész NATO ügy. Azért kell NATO kompatibilisnek lenni, hogy ugyanúgy mások segítségére is lehessünk, amikor mi lennénk bajba, a mások mi rajtunk segíteni. Egy pont. A második. Kérem szépen, a mai hadseregnek a nagy hiányosságai között nem soroltam konkrétan fel, mert nem volt a kérdés. Egyik például, hogy mennyi hosszan kellett küzdeni azért az úgynevezett integrációról. Mi volt az integráció kérdés? Az, hogy a honvédségnek két feje volt. Volt a honvédség parancsnoka és a miniszter, és a kettőnek csak az elnök volt a közös főnöke, de az elnöknek normális békeidőben nincs hatalma a fegyveres erő fölött. Az elnöknek csak akkor van hatalma a hadsereg felett, ha különleges helyzet van, ha hadiállapot különleges helyzet van. Ebből kifolyik két fejű sas volt, de nem is voltunk sas, mert a sas legalább valamit tud csinálni, de még kevesebb voltunk, és még verebek se voltunk. Végre ez megtörtént. Egy még nem történt meg, kérem szépen. A honvédségnek a lelkébe kell nézni, és el kell határozni, hogy most Végrehajtottuk az integrációt, ahogy a törvény követeli, tehát a vezérkar főnöke tulajdonképpen a Honvédelmi Minisztériumnak egy főosztálya, egy főcsoportja, egy nagy automatikus szerve, de a honvédelem alá tartozik. Kétségtelenül itt nincs két feje a hadseregnek. Még rengeteg duplikáció van, amiket most egyenként ki kell törölni, hogy ez tényleg egy egységes egyéb, tehát ne legyen külön vezérkarnak is, mit tudom én, ilyen osztálya is a honvédségnek is. Ez még, ez egy aprólékos munka, de rengeteg helyet lehet megtakarítani ezzel. Mert a másik nagy kérdés, és itt van a Achilles sarka, a magyar honvédség máma, ez fejnehéz mám a honvédség. Kérem szépen, ezt úgy, erről cikketek írtam ma évekkel ezelőtt, hogy a honvédségben folyik egy háború. Az íróasztalok harca a harckocsik ellen, és ebben az íróasztalok győznek még sajnos mindig. Most én azt nem hozhatok nyilvánosságra konkrét adatokat, de arányokat igen. Kérem szépen, a harcoló erőknek és a központi vezetés plusz a központi vezetés háttérintézményei, raktárak, hadtáp, gyár, stb. Ezeknek az arány normális hadseregben 3-1. Természetesen a harcolók 3, és a többi ez egy teszik, tudom, hogy máma az arány. Több van a háttéralakban, mint a harcoló csapatoknál. Borzasztó. Ez az Achilles sarka honvédségnek. Kérem szépen, és itt van az most nagyon sok bajtást, biztosan életre megharagszik rám, amit mondok. Rengeteg ezredes és alezredes van itt, aki tulajdonképpen duplikáció révén ugyanazt csinálja, és kérem szépen, kevesebb hadnagyunk van pláne a csapatnál, mint mondjuk kellene. Itt kérem szépen, annélkül, hogy a tisztelgés emberek, akik évtizedeket áldoztak a haza oltárán azzal, hogy tisztelően szolgáltak, azoknak el kell menni, meg kell fiatalodni a honvédségnek, a fiataloknak a létszámát radikálisan fel kell emelni a harcoló csapatokra kiképző tized 3-szorosára, tiszti főiskolákra kell minden erőt, hogy 2-3 éven belül ontsa ki a számban és kitűnő képzettségben első rangú embereket. És radikálisan le kell csökkenteni. A Budapest környékére települt, és főleg ezredesek, alezredesek, őrnagyok által tömegével vezetett dolgokat, amiknek egy harmadára volna szükség. Ez a radikális fej és a test közötti egyensúly. Most aztán emellett van aztán a modernizálás. Kérem, a korszerűsítés.
Egy hallgatónk van a vonalban. Jó napot kívánok, Önnél szó.
Jó napot kívánok. Tisztelettel köszöntöm Önt és a tábornok urat is. Tábornok úr, azt szeretném Öntől megkérdezni, áttekintve, átpillantva az Ön igen küzdelmes életútján, Szálasítól Meggyesig, 8 darab 180 fokos fordulatot észlelek, ez testvérek között is 1440 fok, hogy csinálja, hogy nem szédül? Dédalont szed? Találomra kussza halmazába az eseményeknek belenyúlok. Hogy hatott például Önre az a felismerés egyes hadtörténészeknek, hogy 1956-ban és 57-ben Nagykovácsiban egyáltalán nem volt semmiféle harc, már pedig Ön az Egyesült Államokban abból élt, hogy ezt az állítólagos harcot Ön ott folytatta a Szovjetunió Vörös Hadserege ellen.
Köszönöm szépen a kérdést.
Hát kérem szépen, ugyan ellenséges a kérdés, de én barátságosan válaszolok rá. Hát elsősorban kérem szépen, szívesen kezdem a Szálasival, ugye, mert az volt a legelső olyan fordulat a magyar történetben, amelyik az én korosztám életében válaszútra tette az embert. Én nem tettem le az esküt a Szálasira, és nem tettem azt, mint a tisztikarnak a 80%-a, hogy minden tovább nélkül ölönzött Németországba, és ott fejezte be a háborút. Én ellenálló mozgalmat szerveztem, Kőszeget megmentettem az ostrom elől azzal, hogy 24 ágyú ellenére, amivel hetekig védhettük volna Kőszeget, és ezzel Kőkövön nem maradt volna, átadtam a Szovjetuniónak, és Kőszeg ezért van abban a helyzetben, hogy egy kő sem mozdult el a helyéről. Hogy Nagykovácsiban nem volt harc, kérem, ön téved. Én azt mondom, hogy téved, nem teszek föl, hogy hívják ott, rossz indulatot, csak téved. Múlt év márciusában Moszkvában voltam, és találkoztam Malasenko nyugalmazott altábornaggyal, aki akkor az különleges hadtest vezérkari főnöke volt, és a nagybudapesti harcokat irányította. Az ő a könyvét, az ő emlékerajtet elolvashatja, a Horváth Miklós és Györkei Jenő szerkesztésben megjelent a szovjet felügyelés beavatkozás Magyarországon, ami ennek a szovjet tábornoknak az emlékiratai, ő is csökkenteni próbálta a jelentést. Azt mondja, hogy maga király a nagykovácsi csatáról beszélt, pedig ott csak csetepaté volt. És erre én azt mondom neki, hogy mit jelent az, amikor egyik fél maguk száznál több tüzérségi mit tudom én mennyi tankkal. Az ön könyvébe föl van sorolva két új ezred, amit odahoztak Nagykovácsban. Önnek is feljavaslom, hogy olvass el a két új ezrednek, amit az ott lévő csapatok mellé odahoztak Nagykovácsban. És ezen felül vadászbombázókkal, rakétákkal lőnek minket. Azt minek hívja? Csetepaténak? Erre azt mondja, hát kérem, ott nem voltak vadászbombázók, csak helikopterek voltak. Mondom, rendben van. Fizetem az összes költségét, jön el Budapestre. Garantálom, hogy semmiféle ellenséges személlyel nem fog találkozni. De kiviszem Nagykovácsiba, fölhívjuk a Meleghegyre, hogy hívják, már nem is tudom pontosan, és ott még ma is látszanak a nagy kráterek, amiket ugyan betemettek, az egyik háztulajdonos nagyon ügyesen pöcegödröt csinálta maguk kráteréből, de ott is még látszik a kontúr, ott is, ahol betemették, és most paprikaföld van benne, akkor mondja meg a szemembe, hogy maguk repülőgépet nem alkalmaztak. Hát erre tudja, mi volt a válasza? Nem az volt, hogy na, akkor beismerem, hogy mégiscsak csata volt Nagykovácsiban, azaz pontosan az ellenkező, mint amit maga tud. Erre azt mondja nekem, én nem megyek Magyarországra, én nem leszek egy második Pinochet. Azaz, azért nem akar idejönni, mert attól fél, hogy itt törvény elé állítják. Az én sorsomat pedig azt mondhatom önnek, a magyarországi változásokat nem Király Béla csinálta, hogy én, amikor a Donra kellett menni a fiatal katonáknak, én nem próbáltam az asztal alá menni, oda mentem, és végigharcoltam, amikor a forradalomra, alig, hogy kijöttem a börtönből, a forradalomban vezető szerepet játszottam, hogy Amerikában 32 évig a magyar ügy dolgoztam, hogy hazajövetel után a magyar ügy dolgoztam, és hagytak. Azt hiszem azért azok az embereknek, az önmének a vélemény mégiscsak az, hogy én nem a hazaárulással foglalkoztam, hanem hovászolgáltam az egész életemben. Ez a válaszom önnek.
Tábornok úr másik szívügyére, a könyvkiadásnak. Saját könyvkiadója van, könyvek tucatjait jelenteti meg. Mi lesz most a legfrissebb?
A legfrissebb, kérem szépen, tegnap egy nagyon kellemes napon volt, egy embert láttam boldogan, és nem akárkit, a Szász Zoltánt, a Történelmi Tudományos Intézetnek az igazgatóját, aki meglátogatott, és átadtam a saját kezébe Erdély történelmének a három kötete, leghatalmasabb kötet, ami magyar nyelven is megjelent a közelmű 15 éve, vagy mikor adta ki a Tudományos Akadémia három kötetben Erdély történelmét, ezt most kinyomtattuk angolul. 19-ben fejeztük be azért, mert a 19 előtti hosszú évszázadokat olyan tudósok írták, akik életüket szentelték annak a kornak a tanulmány. A 19 utáni egy kicsit kevésbé volt ilyen mélyen, és ennek az egyértelműen olyannak kell lenni, a megtámadhatatlan. Úgyhogy 19-el fejezzük be, és ezt tegnap a Szász Zoltánnak adtam, megmondom őszintén, öröm volt nézni egy komoly tudós, igazán boldogan, hogy az ő életműve most angol nyelven is. Na most, ezt a sorozatot én 25 évvel ezelőtt kezdtem el, amikor már amerikai tudományos életben voltam, és rájöttem arra, hogy az angol nyelvű tudományos irodalomban Magyarország az emberiség párjája. az, hogy Hitler utolsó csatlósa, az még nem is a legrosszabb jellőkkel tartozott. És elhatároztuk, ebben nem könyv égetéssel lehet változtatni, ezen az igazságnak az hazugság mellé tételével lehet válaszolni. Tehát néhány barátommal elhatároztuk, hogy könyvsort adunk ki, és ma előre elhatároztuk az elveket, megmondom, hogy ez az én gyermekem, hát én vagyok attól kezdve a főszerkesztő. Az első elv, hogy csak az igazságot, még akkor is, ha nekünk nem teljesen hizelgő, azt ki kell mondani, mert az angol tudós egyszer rajta csip minket, hogy saját érdekünkben hazudunk, akkor már igazságot. Másodszor, a szomszédokkal nem a konfrontációt, hanem a megbékélést próbáljuk. És a lehető legmagasabb színvonalú tudományos vonalon dolgozunk. Ezért én 30 körüli nemzetközi konferenciát rendeztem. Haza nem jöhettem, de elmehettem Bukarestbe, Belgrádba, Szófiába, Várnába, Tesszalonikiba. Eljárhattunk. Én mindig összehoztam cseheket, románokat, szerbeket, hogy együtt próbáljunk kidolgozni tudományosan. És jöttek. Ebből kifelőleg nem is mertek, ha az érzelmük miatt mondjuk kicsit hát igazságtabb lettek volna magyarokkal szemben, fékezték magukat, és ők is az igazság. Úgyhogy most 128. angol nyelvű könyvön dolgozunk. A helyzet az, hogy járunk évente a frankfurti, a világ legnagyobb könyv bemutató hetére. Az utolsó két évben ezeken a bemutatókon megállapítottuk, hogy a legújabb könyvek számban, hát minőségben azt nem én akarom megállapítani, a recenziók mind pozitívak, különben nem éltünk volna túl, nem lennénk 128-nál, ha elítélő recenziók lettek volna, de számban, a humán dolgokban, tudományos színvonalon egyedül több könyvet adtunk ki az elmúlt két évben, mint az egész magyar kiadó vállalkozás együttesen. Persze szép irodalom, ilyesmire nem foglalkozunk, mi csak történelmi, közgazdasági irodalom. Ez az én életem főműve, 25 éve óta ezzel ébredek, alszom el, álmodok és nappal dolgozom, és azzal, hogy megfelelő most minket közalapítványa tettek, ha lassan az minisztérium föl is ébred rá, hogy mint közepén egy kicsit jobban kéne támogatni minket, mint ahogy eddig, akkor mi még nagyon szép dolgokat fogunk tudni csinálni, de amit már eddig csináltunk, azt mondhatnám, hogy megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.